Sziasztok! Üdvözlök mindenkit a mai óránkra. Ma a Rosh Hashana ünnepire fogunk készülődni, amit már nagyon rég ígértem, hogy amikor jönnek az ünnepek, akkor azokkal fogunk foglalkozni. Mindig van mit tanulni az ünnepekről, mindig van mit fejlődni, szia Éva. És ismételni azt, amit már tudunk, az se rossz ötlet, mert legalább belejövünk az ünnep hangulatába. Ugye amikor kicsi voltam oviba, akkor mindig nagyon sokáig készültünk mindegyik ünnepre, és nagyon sokat foglalkoztunk minden ünneppel. Sziasztok, sziasztok! És amikor nagyobb lettem, akkor csodálkoztam, hogy megérkezett egy ünnep, és így hirtelen jött, és mondtam, hogy mi van, hogy nem éreztem, hogy jön ez az ünnep. És rájöttem, hogy azért, mert nem annyit foglalkoztunk vele, nem annyi időt foglalkoztunk vele, úgyhogy remélem, hogy nem fogok sok olyat mondani, amit már ismertek, de ha mégis, akkor az is hasznos, hogy egyáltalán beszélgettünk ezekről a dolgokról, ismételjük, felfrissítjük, és ezen keresztül egy kicsit belejövünk az ünnep hangulatába. Az ünnep, ami most következik, az végül is, igazából is az év első ünnepe a zsidó naptár szerint, a Rosh Hashana, ami pontosabban az új év, vagy szó szerinti fordítással az év feje. Miért feje? Mert nem csak a kezdete. Mert a fej mondja meg az egész testnek, hogy mit csináljon. És a Rosh Hashana az a nap, amikor az Isten eldönti, hogy milyen évünk lesz az egész évben. És ezért az olyan, mint egy fej, hogy ezen a napon tudunk hatni az egész évre. Vannak mindenféle szokások ezzel kapcsolatban, például az, hogy igyekszünk nem sokat pihenni, vagy egyáltalán nem pihenni napközben, hogy ne aludjunk véletlenül abban az időben, amikor az Isten pont a mi listánkat nézi, hogy milyen évünk legyen, mert az Isten átnézi az egész világot, hogy egyenként, hogy ki milyen volt, és milyen évet szeretne neki adni, úgyhogy mindenképpen délelőtt legalább nem szoktunk aludni, tehát onnantól kezdve, amikor felkelünk reggel, természetesen, és ugye Rosh Hashana két napból áll, akkor ebből is az első nap szigorúbb, mint a második nap, úgyhogy ez egy elég komoly nap is tud lenni egyébként. A másik szokás ezzel kapcsolatban, hogy az év mennyire, hogy ez a nap mennyire hat az egész évre, az, hogy igyekszünk nem beszélni ilyen mindennapi dolgokról, nem nagyon beszélgetni, pletykálni, stb. És inkább, ha van egy pár extra percünk, akkor több zsoltárt mondunk, imádkozunk. Úgyhogy ez egy elég komoly nap. De mielőtt tovább belemegyek az ünnep több szokásai és részleteivel kapcsolatban, utána néztem egy picit, mégis női szemmel. Nagyon sok mindent tudunk így megbeszélni, de úgy éreztem, hogy vissza kell hozni ezt az autentikus részét az órának, ami pont a nőknek szól, vagy a nőkről szól, vagy valahogy a nőkhöz kapcsolódik. És találtam egy nagyon-nagyon érdekes tanítást az ünneppel kapcsolatban, pont arról, hogy a férfi energia és a nő energia, és hogy ezzel az ünneppel kapcsolatban hogyan játszódik ki az egész. Úgyhogy mondtam, hogy akkor ez lesz az első dolog, amit tanulunk ma, mert ez nekem teljesen új volt. Megmondom őszintén, hosszú volt, mély volt, nem sikerült szóról szóra megtanulni az egészet, de legalább a lényegét vagy az elejét el tudom nektek mondani, és akkor legalább nektek se lesz túl mély, vagy túl hosszú. Nagyon érdekes kérdés, hogy a Rosasana ünnepe, ami most lesz, egyébként nem tudom, hogy említettem-e, vasárnap este kezdődik, és kedd estig tart, 2 nap az ünnep. És akkor feltesszük azt a kérdést, hogy ez az ünnep férfi energiáról szól, vagy női energiáról szól. Első pillantásra, ugye ezt a napot úgy az egyik neve ennek a napnak az, hogy Yom HaDin, a bíróság napja. Ezen a napon az Isten előveszi azokat a nagy könyveket, amik vannak neki, és átolvassa, átnézi, ki melyik könyvbe lesz írva ebben az évben. Komoly bíróság, az év feje, ezek mind ilyen férfi energiák. Másik oldalról van az a része, amikor az imában azt mondjuk, Hayom Harat Olam, ma van a világ születése. Szülni csak egy nő tud. Vagy például van az a rész, amikor az Isten mondja a zsidó népnek, Tamlichuni alechem, vegyetek fel engem, mint király. Ez is inkább egy nőies hozzáállás, hogy valamit kérni, kedvesen, szavakkal kommunikálni. Akkor látunk itt női energiát is, és férfi energiát is. Ha tovább lépünk, ugye a Rosasana, ha mégis a világ születéséről van szó, a teremtés, egyfajta kreativitás. Ez a kreativitás végül is elárulja nekünk, hogy a Rosasana milyen ünnep is. Amikor valaki szeretne alkotni valamit, van 2 része a dolognak. Van az elméje, amikor így elgondolkozik, és elképzel valamit, és aztán van maga a munka, amikor a kezébe veszi az anyagot, és ott már nem pontosan úgy fog történni a dolog, ahogy ő elképzelte, hanem az anyag, ami a kezébe van, egy picit vinni fogja. Mutatni fogja neki, hogy szerintem mit kell csinálni. Vannak ilyen kifejezések, hogy például, amikor egy író ír egy történetet, és kitalál valamilyen karaktert, és ahogy megy a történet, már a mese, amit ír, akkor a karakter már annyira életre kelt a fejébe, hogy vannak olyan pillanatok, amikor már úgy érzi, hogy nem ő írja a történetet, hanem a karakter viszi őt. Hogy vannak olyan dolgok, amit már nem csak elképzel, hanem az anyag, amivel dolgozik, az is hat a végeredményre. Vagy például, amikor szeretnénk készíteni valamit agyagból, vagy gyurmából. Van egy általános elképzelés, és akkor van, amikor a gyurma vagy az agyag már a kezembe van, és érzem, hogy ő mondja nekem, hogy milyenre csináljam. Van itt egyfajta összeműködés az ember, vagy a gondolat, és az anyag között. Ez a kreativitással kapcsolatban, és így van a teremtéssel is. Az Isten együtt működik velünk a világ teremtésével. Van neki egy ötlete, és végül is mi vagyunk az az anyag, amivel dolgozik, mi vagyunk azok az emberek, akiket megteremtett, és végül is a kettő együtt alkotja meg a végeredményt. Mindegyik megadja az ő részét, és lesz belőle valami gyönyörű. Ez a teremtés. A Rosasana, ugye a világ születése napja, ami nagyon-nagyon érdekes, még pluszba elmondom, hogy mivel azt mondjuk, hogy a Rosasana a világ születése napja, ezért sokszor azt hisszük, hogy ezen a napon lett teremtve a világ, de ez nem így van, hanem ezen a napon lett teremtve az Ádám, az első ember. Ez végül is a világ terem, a, bocsánat, a teremtés 6. napja, amikor az ember lett teremtve. És miért ezen a napon ünnepeljük a világ születésnapját? Mert az egész teremtésnek a célja, az ember volt, és onnan kezdjük el számolni a világ szülinapját, attól a pillanattól kezdve, amikor megszületett az ember. Mert addig, amíg nem volt az ember, nem volt meg a lényeg, és onnan, tehát, és ezért számolunk a hatodik naptól, úgyhogy végül is Rosasanától visszaszámolva 5 napot van a világ teremtése napja, és Rosasana az a világ születés napja, a szülinap, de a szülinap az az ember teremtése napján van. Visszatérve az első gondolathoz, amivel elkezdtük, hogy a teremtés, az alkotás, van egy összeműködés férfi energia és nő energia között. Ez vissza fog hozni minket a Rosh Hashanah ünnephez. Ha megkérdeztük ugye, hogy ez az ünnep melyik energiáról szól, a férfi energia vagy a nő energia? Az a válasz, hogy ez a két energia összeműködéséről szól, hogy hogyan tudnak együtt alkotni egy világot, alkotni egy teremtést, alkotni valami újat és jobbat. Az Isten jelképezi a férfi energiát a világban, és mi jelképezzük a női energiát a világban. A kapcsolat, ami van az Isten és a zsidó nép között, azt lehet példaként hozni az Isten és a zsidó nép közötti kapcsolatra. És nem arról szól, hogy az Isten férfi, és nem arról szól, hogy az összes ember nő, mert természetesen ez nem igaz, hanem ebben a kapcsolatban, ami van köztünk, ő vállalja a férfi energiát. Atra így leestünk, de remélem, hogy most már jól fog működni. Szóval az a lényeg, hogy a világban az Isten és a zsidó nép között van egy kapcsolat, és úgy, ahogy van egy férfi és egy nő között, hogy megvan az a dinamika, a férfi energia, a nő energia, a férfi szerepe egy ilyen kapcsolatban, a nő szerepe egy ilyen kapcsolatban, hasonló módon van az Isten és a zsidó nép között egy ilyen dinamika, és az Isten veszi azt a szerepet, ami egy párkapcsolatban a férfi fele lenne, és a zsidó nép veszi azt a szerepet, ami egy párkapcsolatban a nő szerepe lenne, és amit említettem, ez nem jelenti azt, hogy az Isten férfi, és nem jelenti azt, hogy a zsidó nép mind nők, hanem hogy ebben a kapcsolatban ő jelképezi ezt az oldalt, és mi jelképezzük a másik oldalt. Szóval Rosh Hashanah ünnepe arról szól, hogy alkotunk valami újat, teremtünk valami újat, mit is, egy világot, egy jó világot, ahol minél több jó dolog van, és mi volt még ebben kapcsolatban? Szerintem ez a lényege, hogy a Rosh Hashanah az végül is egy férfias energiájú ünnep, vagy egy női energiájú ünnep, és erre az a válasz, hogy nem a férfi és nem a nő, hanem az együttműködése a kettőnek. Erről szól az ünnep, úgyhogy így kapcsolódik valahogy a nőkhöz valamilyen szinten ez az ünnep, hogy a zsidó nép veszi ugye azt a szerepet, ami a női energiát jelképezi, és mindjárt vissza fogunk térni a nőkhöz. Rosh Hashanah-kor sok minden történik a világon, pontosabban spirituális világokban. Két nagyon fontos dolog történik. Az első az, amit említettünk, hogy ezen a napon az Isten eldönti, hogy kinek milyen éve lesz. Leírja a nagy könyvekbe, hogy milyen évünk legyen. Most erre a nagyon nagy napra először is nagyon komolyan kell venni. Nem véletlenül van az, hogy a Rosh Hashanah egy komoly nap. Ezen kívül már egy hónapja erre készülődünk, hogy eljövünk a bíróság elé, de nem kell megijedni, ha nem készültünk, mert van még sok lehetőség utána pótolni, mivel is Jom Kippurig nyitva maradnak a könyvek, lehet rajta változtatni, Jom Kipurkor vannak lepecsételve, és még mindig van esély a javításra, mert az Isten nem teszi el őket, még nincsenek vége az őszi ünnepeknek, a Smini Etzeret Simchat Torahkor teszi el a könyveket. Úgyhogy először is volt jó sok időnk készülődni, a másik dolog pedig az, hogy van időnk pótolni is. Úgyhogy megijedni nem kell, de komolyan venni kell. A második nagyon nagy dolog, ami történik ezen a napon, az az, hogy az Istent minden évben újra királlyá avatunk. És ez megint kapcsolódik ahhoz, amit mondtam az elején, hogy a női energia, a férfi energia, minek kell az Istennek az, hogy mi királlyá avassuk? Ő a világ ura, nincsen rá szüksége. Hanem pont ez a lényeg, hogy ő szeretne velünk együttműködni, és ahhoz, hogy meglegyen köztünk ez a kapcsolat király és nép, ezért van szükség arra, hogy minden évben újra királlyá avassuk, és újra megerősítjük ezt a együttműködést, ami van, hogy együtt mi csináljuk, hogy ez a világ egy jobb hely legyen. Úgyhogy ez a két nagyon nagy dolog, ami történik Rosh Hashana napján, és ez a másik oka annak egyébként, hogy nagyon komolyan veszük ezt a napot, vagy pontosabban is a rabbik, a nagy rebék, ők például nem szigorúak, komolyak voltak ezen a napon, de kimondottan nagyon-nagyon-nagyon komolyak voltak reggeltől, addig, amíg nem volt a sofárfújás. Mert a sofárfújás az a királlyá avatás, ugye, hogy mit tudom én, szoktak régen lenni ilyen amikor jön egy király, vagy királyavatás van, a sofár ezt jelképezi, és addig, amíg nem volt a sofárfújás, addig a világ remegett, a világ várta, hogy akkor avassuk újra a királyt, mert így limbóba vagyunk spirituális szinteken. Úgyhogy ez nagyon komolyan történik a spirituális világokban. És aki ugye valamilyen szinten látja, hogy ott mi történik, az tudja nekünk egy picit mutatni, és tényleg láttuk, hogy a rebék mindig nagyon-nagyon komolyak voltak ezen a napon, úgyhogy ez egy nagyon nagy nap. Milyen nevei vannak az ünnepnek? Az első az a Rosh Hashana, az év feje, amit említettünk, hogy úgy, ahogy a fej irányítja a testet, akkor ezen a napon dőlnek el olyan dolgok, amit egy egész évre szólnak. Van az a neve, hogy Yom HaDin, ezt is említettük, a bíróság napja. Ezen a napon történik a nagy bíróság az égen, az égben. Yom HaZikaron, az emlékezés napja. Ezen a napon az Isten megemlékezik minden egyes teremtésről, külön-külön, és eldönti, hogy milyen éve legyen. Yom Teruah, lehetne úgy mondani esetleg, hogy a trombitálás napja. A Teruah az az egyik fajta hang, amit a sofár ad ki. A sofárfújás úgy néz ki, hogy van egy olyan hang, hogy egy hosszú, ez a tkia. A második hang az ilyen közepes, az három közepesről szól, úgy hívják, hogy svarim, tú. És a harmadik hang pedig úgy hívják, hogy Teruah, ami sok kis részből áll, minimum 9, és akkor Yom Teruah, ez a hang, ez a sofárfújás hangja napja. Mert ugye ezen a napon meg vagyunk parancsolva sofárt fújni. Hogyan fújjuk a sofárt? Van rengeteg hang. 30 hangot kell hallani Rosh Hashana napján, azért, hogy meglegyen a micva. És hogyan is, milyen sorrendben is történnek ezek a hangok. Úgy szoktam hívni, amikor tanítom a gyerekeknek legalább, de szerintem nagyon könnyű így elképzelni, hogy olyan, mint a szendvics. A szendvicsnél van a kenyér, ami a tetején van, kenyér, ami alul van, és akkor van valami a középen. És akkor az úgy szokott kinézni, hogy az elején van egy hosszú tú, a végén ennek a kis csomagnak, ennek a szendvicsnek van egy tú, és az a kérdés, hogy mi van a közepén. A bölcsek annyit kitaláltak, hogy szükség van egy ilyen szendvicsre, úgymond, hogy az elején two, a végén two, de az a kérdés, hogy mi van a közepén. Az egyik vélemény az, hogy kell a közepes is, ami háromból áll, és kell a rövid is, ami kilencből áll. Az egy szendvics. Hosszú, közepes, rövid, hosszú. Ez egy csapat. Második vélemény szerint a két szendvics között, a két kenyérszelet között, a két hosszú hang között kell csak három közepes hang. És akkor ez úgy hangzik, hogy tú, 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 tú. Ez a második kis csomag. A harmadik csomag pedig, ahogy már el tudjátok képzelni, a harmadik vélemény az, hogy a hosszú és a hosszú között csak ez a rövid kilenc vagy több részből álló hang kell, és akkor az olyan, hogy tú, és aztán tú, 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 és aztán megint tú, és akkor ez a harmadik kis csomag. És akkor végül is ebből a három csomagból fújunk annyit, hogy összesen kijöjjön a 30 hang, és amikor megvan a 30 hang, akkor lehet kipipálni, úgymond, hogy megcsináltuk ezt a micvát. Végül is, aki elmegy a zsinagógába, ott 100 hang van, még hozzáteszünk 30-at a végén, hogy biztos, ami biztos. Úgyhogy aki elmegy zsinagógába, az 100 vagy 130 hangot fog hallani, fújást, sofárfújást. Aki nem tud elmenni zsinagógába, nem tudom, hogy láttátok, hogy lesz a város szerte sofárfújás, meg taslih, mindjárt mondom, hogy mi az a taslih, és akkor el lehet jönni délután is, és meghallani ezt a 30 hangot, amivel beteljesítettük a micvát. Meg is mi ez a táslih, amit említettem? Táslih az egy különleges szertartás, ahol elmegyünk a Dunához, vagy egy olyan akvárium vagy víznél, ami vagy folyik, tehát vagy olyan, mint egy folyó, vagy vannak benne halak, és elmondunk egy különleges imát. Most ez egy nagyon érdekes dolog, főleg azért, mert a kisgyerekek azt gondolják, hogy bedobjuk a bűneinket a vízbe. Ami nagyon szuper lenne, de képzeljétek el, ha így működne a világ, hogy egész év alatt sok bűnt csinálunk, és akkor egyszer egy évben elmegyünk a Dunához, és zsupsz, bedobjuk az összes bűnt a vízbe, és szuper, mehetünk tovább. Úgyhogy nem, ez nem teljesen így működik, hanem úgy működik, hogy elmegyünk a Dunához, és imádkozunk az Istenhez, hogy dobja el a bűneinket. Miért megyünk pont vízhez ilyen imát mondani? A víz jelképezi a kedvességet. Mi köze a víznek a kedvességhez? Úgy, ahogy van a kedvesség és a szigorúság, van a víz és a tűz. És akkor a víz az a kis nyugodt, az a kedvességhez tartozik, és a tűz, ami erős, ami tud mérges lenni, az tartozik a szigorúsághoz. És akkor mi elmegyünk egy vízforráshoz, hogy felébreszteni az Istennél a kedvességet, megerősíteni most azt a részt, mert most arra van inkább szükségünk. És a másik dolog pedig az, hogy legyenek benne valamilyen halak, valamilyen élő valamik, mi köze az imához. A halaknál van egy nagyon érdekes dolog, hogy a szemük mindig nyitva van. És kérjük az Istentől, hogy ő is ugyanúgy mindig figyeljen ránk. Még egy pillanatra se csukja be a szemét, hanem folyton figyeljen ránk. Úgyhogy végül is ez nem egy olyan dolog, hogy elmegyünk, eldobjuk a bűneinket, és szuper, mehetünk tovább, hanem elmegyünk, és imádkozunk az Istennek, hogy legyen oly kedves, bocsássa meg nekünk, ha bármi olyat csináltunk idén, ami nem volt olyan jó, és majd ő dobja el, mert mi nem tudunk csak úgy eldobni dolgokat, amit csináltunk. Úgyhogy ez a táslih, ezt is Rosh Hashanah napján csináljuk. Ezt általában Rosh Hashanah első napján csináljuk, de ha Rosh Hashanah szombatra esik, ha péntek este kezdődik, és szombatra esik az első nap, akkor el van halasztva a következő napra, a második napra, de idén hétköznap van Rosh Hashana, és ezért hétfőn fogunk elmenni Táslichra. Például aki szeretne, lesz 17:30-kor a Lánchíd alatt a Pesti hídfőnél, vagy ha megnézitek a sidó.com-on, akkor látni fogjátok, van ott egy hosszú lista, hogy hol lesz ilyen Táslich ima, és akkor ha valakinek olyan napja volt, hogy nem tudott eljönni zsinagógába, akkor majd lesz sofárfújás is, és akkor kettőt kipipálunk egyszerre. Rosh Hashanával kapcsolatban még szerettem volna mesélni, ami még egyszer egy picit visszavisz minket a női szerepre, mert ugye sokszor a nő szokott főzni, sütni, természetesen nem muszáj, és ismerek rengeteg férfit, aki nagyon jól tud, az öcsém például, aki tud főzni, tud konyhába lenni, de általában az a konyha és az étel, az a nők szerepe szokott lenni. Az egyik oka az, hogy a nő, mint anyuka, adja a szeretetet a családba, ezt a melegséget. És az étel által szokott ez sokszor működni, az anya, mit tudom én, anya levese, anya főzeléke, amit csak anya tud csinálni, úgyhogy az étel sokszor a nőkhöz kapcsolódik, úgyhogy Rosh Hashanakor, aki ezt szereti csinálni, akkor van itt még egy nagy dolog, ami a nőkhöz kapcsolódik, mivel Rosh Hashanakor rengeteg étel van, amit különlegesen Rosh Hashanakor eszünk. Miért? Mert úgy van a szokás, hogy az első este, ami idén például vasárnap este fog esni, szokás enni mindenféle ételt, ami szimbolizálja azt, hogy milyen évet szeretnénk kérni az Istentől. A legalap, legismertebb dolog az az alma mézbe mártva. Előveszünk egy almát, az alma az maga egy édesebb gyümölcs, és gondolom, hogy azért is keletkezett ez a hagyomány, mert ősszel vannak almák, és akkor az almát mézbe mártjuk, és van egy különleges ilyen, nem is áldás, hanem kívánság, jehiratzon, legyen az akaratod, se techades aleinu, hogy hozzál ránk, újíts ránk, se natová umetuká, egy jó és édes évet. Miért szoktuk mindig azt mondani, hogy se natová umetuká, jó és édes év? Miért nem elég azt mondani, hogy jó év? Jó év az egy jó év. Mit kell hozzáadni még avval, hogy édes is legyen? A jó az egy nagyon bonyolult dolog. Azért, mert az Isten lát olyan dolgokat, amit mi nem látunk. És ő el tudja dönteni, hogy valami nekünk jó. De ez a jó dolog olyan keserű is tud lenni, hogy csak na. Tud hozni ránk valamilyen nehézséget az életünkbe. Aminek lehet, hogy nagyon jó a nem tudom, a célja, vagy amit ki fog hozni belőlünk, vagy nem tudom, valamiért jó, de nekünk ez most nagyon keserű. És az a lényeg, hogy az Istennek nem kell keserű dolgokat hoznia az életünkbe, mert az Isten, ő mindenre képes. És ha kitűzött valamilyen célt, hogy mit tudom én, most XY szeretném, hogy megerősíteni a személyiségét, jó? Például, ez lehet egy nehézségen keresztül, mert a nehézség az megerősíti a személyiségünket, de az Isten ezt meg tudja oldani sokféleképpen. Az Isten egy pozitív dolgon keresztül is meg tudja erősíteni az XY-nak a személyiségét. Például kap egy fontosabb szerepet a munkahelyén, amivel jár több fizetés, és akkor ez a kihívás megerősíti a személyiségét. Ez csak egy példa volt arra, hogy az Istennek nem kell nehéz dolgokat hozni az életünkbe, azért, hogy elérje a céljait. Tisztában vagyunk vele, hogy az Isten vezeti a világot, vannak neki ötletei, vannak neki tervei, amit mi elfogadunk. Ugyanakkor mindig kérjük tőle, hogy bármit szeretne művelni, csinálni, bármilyen ötlete van, azt légy szíves csinálja édesen. És ha olyan tervet alakított ki nekünk, hogy a van ugye sok minden, amit nem értünk arról, hogy az Istennek mik a tervei, de ha pont úgy sikerült neki kitalálni a következő évet, hogy nekem valamilyen nehézség, engem valamilyen nehézség érjen, akkor megállítjuk a menetet, és megkérjük tőle, hogy akkor azt légy szíves, cserélje ki. Semmi gond, értjük, hogy vannak ötletei és tervei, de ő, mivel ő az Isten, és ő mindenre képes, ő ezt édesen is meg tudja oldani. És pont ez a lényeg. Legyen jó évünk, és édes évünk. Ne csak jó legyen, mert biztos, hogy jó. Minden, amit csinál az Isten, az jó. Az van írva, hogy en rájog egy millemállán nem jön le semmi rossz az égből, az Istentől. De van olyan, ami kellemetlenül ér el minket, és ezt próbáljuk elkerülni. Úgyhogy ez egy nagyon fontos része, hogy nem csak Shana Tova, nem csak jó év, hanem Shana Tova U Metuka, és édes. Ez az első dolog, amit eszünk Rosh Hashana első napján, ez az alma mézbe mártva. Egyébként a bárhez, amivel minden ünnepi szombati lakomát kezdünk, azt most ebben a hónapban nem soba mártjuk, hanem mézbe mártjuk. És még egyszer ugyanez a lényege, hogy édes legyen az év. Ami érdekes, hogy van egy olyan chabad szokás, hogy ennek ellenére még kiteszik a sót az asztalra. Nem emlékszem a pontos forrásra, de van valamilyen szerepe annak, hogy a só az asztalon van. Úgyhogy ha látjátok, hogy van méz is és só is, ne értsétek félre, nem a sóba mártjuk a bárhez, nem mind a kettőbe, hanem csak a mézbe. A sónak annyi a szerepe, hogy ott legyen, ha ki van téve. Aztán szoktunk enni gránátalmát. A gránátalma abban különleges, abban más a többi gyümölcstől, hogy rengeteg magja van. És ezt azért szoktuk megenni, hogy kívánjuk magunknak, hogy legyen rengeteg lehetőségünk jó dolgokat csinálni, és csináljunk sok jó dolgot ebben az évben, ami most kezdődik. Aztán valaminek a feje. Általában a hal feje az úgy elég szokott lenni, de elárulom, hogy régen bárányfejet is szoktak használni, és ki szokták tenni az asztalra, tehát megfőzték, kitették, mindegy, semmelyik se úgy nagyon gusztusos, de a hal fej az nekünk pont elég. Az a lényege, se nihie le rosh, legyünk fej, velo le zanáv, és nem egy farok. Legyünk vezetők, legyünk jó pozícióban. Ne legyünk olyanok, akik csak mások után mennek. Aztán ezek úgy azt mondanám alap, fontosabbak, amiket nem nagyon szoktak elfelejteni. Aztán van még egy pár, ami inkább ismert, például a répa. A répa az érdekes, mert van két teljesen más oka. Héberül seigzor, héberül a répa az a gezer. Seigzor az, amikor ítélkedjen, tehát az Isten döntsön ránk jó dolgokat. És teljesen más, jidisül a répa az a meren, és a mer az jidisül az több, hogy legyen sok gyerekünk. Úgyhogy a répának két teljesen külön oka is van, a datoja, mert az édes, hogy legyen édes évünk, és aztán van sok olyan, ami például a szfádi közösségben rengeteg-rengeteg szimbolikus ételt szoktak kitenni, és mindegyiken elmondják, hogy ez miért van, és ezek mind szójátékok. Mind arról szólnak, hogy a neve a nevével kapcsolatban valamit kívánunk, bocsánat, a datoja az héberül tamar, és azt szoktunk mondani, sei tamu oivénu, hogy vége legyen az ellenségeinknek, hogy a végük legyen. Úgyhogy ezek mind ilyen szójátékok. A askenázi közösségekben kevesebb ilyen szimbolikus étel van a szfárdi közösségekben. Sokkal-sokkal több. A Chabad közösségben szerintem van a legkevesebb ezekből a dolgokból, de attól függ, hogy merre fogtok járni az ünnepen, látni fogjátok, hogy van mindenféle, és ahogy említettem, ez mind ilyen szójáték innentől kezdve, az összes többi, ami még pluszban van, és akkor van egy vicc, ez angolul van, de elmondom azoknak, akik jól beszélnek angolul, szokták mondani, hogy szokás rossosan akkor enni raisins and celery. Mazsola, és celery, az most elfelejtettem magyarul, angol zeller esetleg, és miért raisins and celery? That we should get a raise in our salary, hogy emelkedjen a munkabér, hogy többet keressünk. Zeller, a celery az a zeller? Bocsánat, jó lehet. Bocsánat. Így fordításban ilyenkor néha belekavarodok. Köszi, Kati. Szóval az a lényeg, hogy kívánunk magunknak és a többieknek, akik körülöttünk vannak, minden jót. Egyébként egy zsidó ember kívánságának van különleges ereje, ez nem csak üres szó, ez nem csak egy kedvesség, hogy mindenkinek kívánok sanatová, sanatová, hanem a szavainknak, amiket kiejtünk, annak van egy ereje. Úgyhogy ezt gondoljátok tök komolyan. Nem emlékszem, hogy melyik Luhavicsire bemondta, hogy ne vegyétek könnyen, amikor egy átlagos ember megállt titeket. Mert egy áldás, ami jön valaki szívéből és őszintén, annak van ereje. Az tud hatni jót a másokra. Úgyhogy ha bárki kíván nektek jó évet, azt vegyétek nagyon komolyan, hogy ez tud jobb évet is szerezni nektek. Mit kell még tudni esetleg erről az ünnepről? Gyertyagyújtás úgy, mint szombaton, hogy péntek este van a gyertyagyújtás, akkor itt vasárnap este lesz gyertyagyújtás, és akkor hétfő este pedig az első napból rögtön átmegyünk a második napra, és akkor ott már egy égő lángból veszünk tüzet, és meggyújtjuk a második nap gyertyáját. És itt van még egy érdekesség, most eszembe jutott, hogy amikor mondjuk az áldást a gyertyagyújtásra, akkor nem a rendes áldást a szombatit mondjuk, hanem az ünnepit. Meg lehet nézni az imakönyvbe, ha nem találjátok, írjatok rám. Ne az ünnep előtt, hanem inkább valamikor a napközben. Még előtte leírom nektek a pontos szöveget. Tehát van az áldás, amit mondunk az ünnepre. Van egy második áldás, a Sehechianu áldás, és azt pedig minden olyanra mondunk, ami új. Például, amikor jön egy ünnep, az egy új dolog, akkor elmondjuk ezt az áldást. De amikor megérkezik a második nap, akkor a bölcsek feltesznek egy kérdést, mert elvileg ez a két nap, ez egy hosszú napnak számít. Van egy ilyen kifejezés, hogy Yoma Arichta, hosszú nap, a Rosh Hashanah két napja, azt egy hosszú napnak szokták nevezni, és akkor felteszik a bölcsek a kérdést, hogy ha esetleg ez egy hosszú nap, akkor nem lehetne még egyszer elmondani azt az áldást, ami valami új dologra mondunk, mert ez egy hosszú nap, nem fogom kétszer elmondani ezt az áldást ugyanarra a dologra. A másik vélemény pedig azt mondja, hogy ez két nap, és akkor amikor beköszön az ünnep második napja, akkor igenis el kéne mondani az áldást, amit mondunk minden új dologra. És ezért találtak egy megoldást. Az a megoldás, hogy Rosh Hashanah második estéjén, vagyis ami idén hétfő este lesz, legyen valami, ami tényleg új az ünnepen kívül. Például egy új ruha, vagy egy új gyümölcs, amit ebben a szezonban még nem ettünk. És akkor, amikor elmondjuk a Sehechianu áldást, akkor észbe tartjuk, hogy ezt az áldást egy új dologra mondjuk, az ünnepre, de ezen kívül még az új ruhára, vagy az új gyümölcsre is, és akkor biztos nem fog egy olyan történni, hogy egy felesleges áldást mondanénk, mert minden áldásban van az Isten neve. És az Isten nevét nem szoktuk feleslegesen mondani, és ezért mindig figyelünk arra, hogy mindenre, amire kell mondani áldást, mondjunk áldást, de ha nem kell mondani áldást, akkor nem mondjunk áldást, mert akkor az már felesleges használata lenne az Isten nevének, és ezért lett ez a megoldás. Úgyhogy amit látni fogtok, hogy az ünnep első estén, vasárnap este, lesz mindenféle szimbolikus étel az asztalon. Az alma, a gránátalma, egy halfej, répa, datolja, stb. És a második este pedig lesznek mindenféle egzotikus gyümölcsök, és ezek azért vannak, hogy elmondjuk, hogy megesszük őket a vacsora elején, és akkor az az áldás, amit mondtunk gyertyagyújtásnál, ami az új dologokra vonatkozik, akkor az vonatkozik erre a gyümölcsre is. És akkor így biztos lefettük ezt a témát. Úgyhogy ez a Rosh Hashana, így röviden. Igyekeztem újdonságokat, mélyebb gondolatokat is hozni, de az alapokat se elfelejteni, úgyhogy remélem, hogy mindenkinek volt mit meríteni ebből az órából, és kívánok mindenkinek egy nagyon boldog ünnepet. Jövő héten, szerdán lesz egy olyan nevezetű bojt, hogy Gedália böjtje, úgyhogy majd mesélni fogok arról is, és majd Jom Kipurról is, mert ha jól számolom, akkor igen, Jom Kipur 2 hét múlva szerdán lesz, úgyhogy szerdán nem fogok tudni tanítani, úgyhogy majd jövő héten akkor megbeszéljük ezt a böjtöt is, de az egy könnyű böjt, azt nem muszáj nőknek, és az azutáni Jom Kipur napját, ami az is egyébként egy böjt, úgyhogy a férfiaknak, vagy azoknak, akiknek több ereje van, azoknak 2 böjt is van, szerdán és jövő hét szerdán, bocsánat, jövő hét szerdán és 2 hét múlva szerdán. Jövő hét szerdán egy könnyebb böjt, amit a bölcsek hoztak létre, ami nem muszáj olyan szinten, és aztán 2 hét múlva szerdán pedig a legszigorúbb böjt, a Jom Kipur, ami az egyetlen böjt, ami a Tórába szerepel. Úgyhogy ha van bárki, aki nem biztos, hogy ki tud bírni 2 böjtöt 1 hét különbséggel, az mindenképpen ne böjtöljön jövő héten, hanem csak az azutáni héten, mert a Jom Kipur az aztán a komoly, komoly böjt, úgyhogy majd fogok mesélni mind a kettőről jövő héten. És addig is mindenkinek egy nagyon boldog Rosh Hashana ünnepet kívánok. Megérkeztek a mágnesek, amiről meséltem múlt héten a gyertyagyújtási időkkel. Előre rendeltem többet, hogy legyen elég, mert gondoltam, hogy nem mindenki fog rögtön írni, úgyhogy majd megbeszéljük akkor azoknak, akik írtak, hogy hogyan jutassuk el a mágnest hozzátok, és ha van bárki még, aki szeretne ilyen mágnest, amin rajta van a gyertyagyújtási időpontok a következő évre, ami most kezdődik, az írjon légy szíves privátba, és szerintem itt a vége fusselvére, találkozunk jövő héten, és remélem, hogy jót szórakoztunk együtt.